Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Első László trónra lépése után az országot a déli irányból fenyegető oszmán-török veszély visszaszorítására törekedett, majd a híres törökverő hadvezér Hunyadi János a sikerei ellenére sem tudja döntő módon a magyar királyság irányába billenteni az erőviszonyokat. Gyermekkirály a magyar trónon. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Ebben a műsorunkban tulajdonképpen megpróbáljuk végigkövetni azokat az eseményeket, amelyek Ulászló király nemzetközi szereplésére vonatkozik. Ennek a török ellenes harcnak az egyik legfontosabb eseménye a királynak a halála a Várnai csatatéren, és meg szeretnénk nézni, hogy a súlyos helyzetbe került országba hogyan reagálnak az egymással szembeálló főúri pártok, és hogyan jelölnek ki új királyt Magyarország élére, és pedig Habsburg Albert alig 5 éves utószülött fiát.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetést, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőt.
Ulászló király trónra kerülésével, uralkodásával foglalkoztunk múlt heti műsorunkban. Azonban ő csak az utolsó volt abban a hosszú sorban, akik a magyar királyságnak a trónján ültek. A magyar királyság története Szent István király uralkodásával kezdődik. Államalapító királyunk megteremtette a keresztény magyar királyságot azzal, hogy koronát kért a pápától és megkoronáztatta magát keresztény magyar királynak. Egy jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, létrehozta az ország közigazgatását, a vármegye rendszert, ugyanakkor megszervezte a keresztény magyar egyházat is püspökségek, érsekségek alapításával. Egy jelentős törvénykezési tevékenységet is folytatott, az ő uralkodás alatt jelennek meg az első írott törvények, valamint az első írott okleveleket is ő adja ki. Pénzt is verett, ezzel megszilárdítva a magyar gazdaságnak a helyzetét. Külpolitikai szempontból István király egy megfontolt politikát folytat, a két szomszédos birodalommal, a német-római birodalommal és a bizánci birodalommal békés viszonyra törekedett, felismervén azt, hogy csak békés körülmények között tudja végrehajtani azokat az átalakításokat, azokat a reformokat, amelyre szüksége volt a magyar királyságnak. István király azonban nem tudja megnyugtatóan rendezni a trónutódlás kérdését önhibáján kívül, hiszen fiai még élete során elhunynak, így unokaöccsét jelöli ki trónörökösének. Ezzel a döntéssel viszont Vazul nem tud egyetérteni, és István király ezért Vazult megvakítatja, illetve fiait száműzi. István király 1038-ban bekövetkezett halála után az általa kijelölt első Péter, vagyis Orszaoló Péter kerül Magyarország trónjára, aki viszont rövid ideig uralkodik, türelmetlen politikája miatt a főurak ellene fordulnak, és előzik Magyarország éléről. Helyette Aba Sámuelt választják meg uralkodónak, aki viszont szintén rövid ideig uralkodik, a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és visszaszerzi trónját. Péternek a második uralkodása sem lesz túlságosan hosszú, ez alkalommal szintén az előkelők fellépése, valamint egy pogánylázadás vett véget királyságának. A helyzetet Vazul egyik fia, András használja ki, aki megszerzi a magyar királyi trónt, és első András néven uralkodik. András király sikeres politikát folytat, megerősíti a pogánylázadások által megtépázott keresztény egyházat, ezzel párhuzamosan pedig visszaveri azon német törekvéseket, amelyek az ország hűbéri függésbe való taszítását szerették volna elérni. Behívja az országba testvérét, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza számára a dukátusnak, a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, hogy ő lesz a trónörökös, viszont miután Andrásnak fia született és megkoronázta őt, Béla rájön arra, hogy András más szerepet szánt neki, ezért a két testvér között konfliktus bontakozik ki, és a testvérháborúból András kerül ki vesztesen, nem csak koronáját, hanem életét is veszti a konfliktus során. Így a következő király első Béla lesz, aki viszont szintén rövid ideig uralkodik, uralkodásának egy furcsa baleset vet véget. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy visszaszerezze trónját, és Salamon azzal kezdi az uralkodását, hogy kibékül Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, és megosztoznak az országon. Ők egy évtizeden keresztül uralkodnak közösen, viszont közöttük is konfliktus bontakozik ki, és ebből a konfliktusból Bélának a fiai kerülnek ki győztesen. Így a királyi korona igaz ellenkirályként második Géza fejére kerül. Második Géza uralkodása sem volt túlságosan hosszú, és váratlan halála után testvére első László, vagyis Szent László kerül Magyarország élére. A 11. század végének legjelentősebb uralkodója volt első László király, aki belpolitikai szempontból jelentős törvénykezéseiről híres, szigorú törvényeivel arra törekedett, hogy a magyar társadalom égető problémáit, mint például a tolvajlást oldja meg. Aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcba, ugyanakkor kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. Jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is hoz, megalapítja a zágrábi püspökséget, átköltözteti a bihari püspökség székhelyét Váradra, valamint ő kezdeményezi István király, Imre herceg és Gellért püspöknek a szentiavatását. László király sikeres uralkodását követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki Gézának a fia volt, és aki Európa egyik legműveltebb uralkodója ebben az időszakban, ezt is jelzi a Könyves melléknév. Kálmán király folytatja elődjének a politikáját, jelentős törvénykezések fűződnek a nevéhez, és ezekben a törvényekben enyhíti László királynak a szigorú büntetéseit. Ugyanakkor folytatja az aktív külpolitikát is, sikeresen kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának talán legnehezebb kérdése az úgynevezett Álmos kérdés. Testvére Álmos többször is fellázad ellene, és Kálmán király végül ezt a kérdést úgy oldja meg, hogy Álmos herceget, valamint annak fiát, Béla herceget megvakítatja. Ezzel a lépéssel Kálmán király biztosítja saját fia második István számára a trónörökösödést, és második István meg is próbálja folytatni az apja által bejárt utat, viszont uralkodását inkább kudarcok, mint sikerek jellemzik. Ezen kívül második Istvánnak nem születik trónörököse, így halálakor második Béla, Álmosnak a fia kerül Magyarország trónjára, akit Vak Bélaként is szoktunk említeni. Második Béla király sikeresen megszilárdítja uralmát, igaz úgy, hogy fizikailag megsemmisíti az ellenzéket, de ezzel a lépéssel biztosítani tudja saját fia második Géza számára a zavartalan trónörökösödést. Második Géza, aki a 12. század közepén kerül Magyarország élére, egy erős, stabil királyságot örököl az apjától, és ezt a stabilitást arra próbálja felhasználni, hogy jelentős külpolitikai szereplővé váljon, viszont ezáltal szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, így a magyar királyság egy több évtizedes konfliktusba kerül a déli birodalommal, és ebben a konfliktusban az országnak a belső egysége megbomlik, hiszen a bizánciak természetesen támogatják a II. Géza ellen fellépő trónkövetelőket. Így, amikor II. Géza viszonylag fiatalon, váratlanul meghal, az ország nagyon nehéz helyzetbe kerül, hiszen II. Géza fia, III. István csak nagy nehézségek által tudja biztosítani, tudja megvédeni koronáját nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe, akik bizánci támogatással ellenkirályként körülbelül egy évig uralkodnak Magyarországon. Viszont III. István végül is visszaszerzi trónját és országát, és sikeresen megszilárdítja hatalmát, sőt a bizánci háborúkat is lezárja. Igaz, hogy ez jelentős területi vesztességeket jelent a magyar királyság számára, hiszen az ország déli területeik kénytelen volt átadni a görögöknek. III. István váratlan halálát követően testvére III. Béla kerül Magyarország trónjára, aki teljes mértékben alkalmazza azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla támogatja például az ügyek írásbeli intézését, az ő nevéhez fűződik a királyi kancelláriának a létrehozása, valamint a hiteles helyek működésének a támogatása. Ezzel párhuzamosan pedig támogatja a magyar klerikusok külföldi tanulmányútjait is, felismervén azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy ország művelt emberekkel rendelkezzen. Tudjuk azt III. Béláról, hogy jelentős jövedelmekkel is rendelkezett, Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Ugyanakkor sikeres egyházpolitikát is folytat, uralkodása alatt avatják szentté László királyt. III. Béla külpolitikáját is nagyjából sikerek jellemzik, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket elődje elvesztett a bizánciak javára, és megpróbálja meghódítani a halicsi fejedelemséget, ez utóbbi nem feltétlenül jár sikerrel. III. Béla halálát követően fia Imre király kerül Magyarország élére, akinek uralkodása viszont azzal telik, hogy öccsével András herceggel harcol a hatalomért, hiszen András herceg többször is fellázad testvére ellen, és megpróbálja megszerezni a királyi koronát. Imre király halálát követően rövid ideig kiskorú fia III. László lesz névlegesen Magyarország uralkodója, de váratlan halálát követően II. András foglalja el a magyar trónt. II. András a 13. század egyik leghosszabb ideig uralkodó magyar királya, aki új intézkedéseivel próbálja megerősíteni saját helyzetét, viszont ezek az intézkedések, amelyek főleg gazdasági téren érezhetőek, a királyi birtokok eladományozását jelentik, és ezzel csökkentik a királyi jövedelmeket, ami hosszú távon a királyi hatalom meggyengüléséhez vezet. II. András folyamatos pénzhiánnyal küzdik, és ezt a pénzhiányt erősíti az ötletszerű külpolitikája, amelynek egy nagyon fontos eleme a halicsi fejedelemségek elleni hadjáratok, valamint a keresztes hadjáratban, az 5. keresztes hadjáratban való részvétel. II. András politikájával megosztottságot eredményez, és ez belső konfliktusokban nyilvánul meg. Például az előkelők összeesküvése következtében meggyilkolják Gertrudis királynét, valamint II. András kénytelen a nemesek mozgolódása miatt kiadni az aranybullát. II. András uralkodását követően fia IV. Béla kerül Magyarország trónjára, aki megpróbálja visszafordítani az apja által elindított folyamatokat, de uralkodását derékba töri a tatárjárás. Ezért IV. Béla uralkodása a tatárjárás által okozott pusztítások helyreállításával telik el, és ezt a feladatot meglehetősen sikeresen teljesíti, ezért méltán nevezzük őt második honalapítónak. Negyedik Béla halálát követően fia, 5. István kerül Magyarország élére, aki azonban nagyon rövid ideig uralkodik, és uralkodás alatt már megmutatkoznak azok a folyamatok, amelyek a következő évtizedekben jellemzik a Magyar Királyságnak a politikáját, és pedig az előkelőknek a megerősödése, akik akár a királlyal szemben is hajlandók politizálni. Az országban kialakult anarchikus helyzetet 4. László uralkodása erősíti, a kiskorú király nem tudja megszilárdítani hatalmát, és életvitelével sem járul hozzá az ország megszilárdulásához, így halálát követően 3. Andrásnak sem sikerül megszilárdítani a királyi hatalmat, és a 13. század utolsó évtizedeiben a Magyar Királyság lassan az anarchia és a szétesés szélére kerül. 3. András halálával kihal az Árpádház is, és ez csak tovább erősíti az országban kialakult helyzetet. A magyar trónt előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto szerzi meg, de tartósan csak a Nápolyból érkezett első Anjou Károly, vagyis Károly Robert tudja megszilárdítani. Károly Robertnek sikerül legyőzni a különböző tartományurakat, és megteremteni egy erős központi hatalmat, amelyet reformjai segítségével szilárdít meg. És pedig elsősorban gazdasági reformokat vezet be, átszervezi az adószedést, támogatja a nemesfémbányászatot, pénzt vered, és ezzel feltölti a királyi kincstárat. Aktív külpolitikát is folytat, nagyon jó viszonyt alakít ki a lengyel és a cseh királyokkal. Károly Robert tehát egy erős magyar királyságot hoz létre, és ezt az erős királyságot örökli fia, első Lajos, vagyis Nagy Lajos király, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel, és Lajos király uralkodása alatt a magyar seregek a szélhorzsa minden irányába folytatnak hadjáratokat. Királyunk hadakozott a nápolyi királysággal, Velencével, a litvánokkal, a Balkán-félsziget irányába is indít hadakat, ugyanakkor pedig nagyon jó viszonyt ápol a lengyelekkel, és uralkodásának a vége felé meg is örökli a lengyel tront is. Lajos királynak azonban nem születnek fiútodjai, és ez egy jelentős problémát eredményez. Az a megoldás, hogy fiúsítsa az egyik lányát, Máriát, és őt ismertesse el trónörökösnek, csak addig működött, ameddig Lajos király életben volt. Lajos király halálát követően viszont Máriát megkoronázzák ugyan magyar királynak, de a nemesség egy része egy másik Anzsút, második Károlyt szeretne a Magyarország élén látni, és ez újra polgárháborús helyzetet teremt Magyarországon, amelyben második Károly ugyan megszerzi a koronát, de mindössze 39 napig uralkodik, merénylet áldozata lesz. Ezt követően a magyar trónt végül Máriának a férje, luxemburgi Zsigmond szerzi meg, aki nagy nehézségek árán meg tudja szilárdítani hatalmát, ki tud építeni egy hozzáhű főúri réteget, és reformjai segítségével meg tudja erősíteni a központi hatalmat. Igaz azonban az is, hogy Zsigmond királynak sokszor kevés ideje marad magyarországi ügyek intézésére, őt lekötik az európai ügyek, cseh király is, illetve német király, valamint a német-római császár is lesz luxemburgi Zsigmond, így sok esetben meglehetősen elhanyagolja a magyarországi politikát. Azonban hosszú 50 éves uralkodása számos reformat eredményez, és ezeknek a reformoknak általában az volt a célja, hogy az országot megerősítsék az egyre inkább fenyegető oszmántörök veszéllyel szembe. Például ő az, aki kiépíti a déli végvárrendszert az oszmán fenyegetés ellen, valamint megpróbálja megreformálni a hadszervezetet. Azonban luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt már jelentkeznek azok a folyamatok, amelyek utódjai alatt teljesednek ki, és pedig a rendiségnek a kialakulása, és luxemburgi Zsigmond halálát követően ezek a folyamatok teljes erővel felszínre törnek, például Habsburg Albert király uralkodása során, akit csak akkor hajlandóak a rendek elismerni királynak, ha teljesíti az általuk szabott feltételeket. Az ország helyzetén nem segít Albert váratlan halála sem. Halálakor fia még nem volt megszületve, így a magyar rendek egy része egy új dinasztiát szeretett volna a Magyarország élén látni, és ezért meghívják az ország élére az első Jagelló királyt, és pedig Ú Lászlót. Hallhattuk azt, hogy hogyan került Ú László Magyarország élére, illetve hogyan bontakozik ki az a polgárháború, amely Ú László és 5. László hívei között zajlik le a Magyar Királyságba, és láthattuk, hogy ki a politika erős embere ebben az időszakban, hiszen beszéltünk Hunyadi Jánosnak a felemelkedéséről is.
Mai témánk tehát gyermekkirálya a magyar trónon. Történész úr, ezekben az években milyen nemzetközi események zajlanak Magyarországon, miközben épp polgárháború zajlott? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbe zárt múltunkat.
A pápaság ekkor elevenítette fel utoljára a hitetlenek elleni keresztes háború gondolatát, és terveiben Magyarország fontos helyet kapott. Az időpont nem volt véletlen, 8. János bizánci császár országának megmentéséhez a keresztény nyugattól remélt segítséget, és hogy ezt megkapja, 1439-ben a firenzei zsinaton beleegyezett a katolikus és az ortodox egyház uniójába. Az unió megvalósítása azonban egyelőre nehézségekbe ütközött, hiszen a görög papság és a nép ellenállt, és megtörésükhöz fegyverrel kellett utat törni Bizáncba. Ez a terv összekapcsolódott a Balkán felszabadítására tervével, és 4. Jenő pápa teljes erővel fogott hozzá a két vállalkozás együttes végrehajtásához. 1442 tavaszán Magyarországra küldte Cesarini bíborost, hogy békét teremtsen az egymással hadakozó pártok között, és az ország erejét a törökök elleni támadó háborúra mozgosítsa. Az első nagyszabású hadműveletre 1443-ban került sor. Cesarini bíboros ugyanis fegyvernyugvást teremtett a két László király párthívei között, és bár 5. Lászlónak hódoló országnagyok továbbra is távol maradtak a törökök elleni küzdelemtől, de legalább nem görítettek elébe akadályukat. Ú László országrésze viszont minden erejét a balkáni háborúra összpontosíthatta, és 1443. októberében nagy magyar hadsereg nyomult be oszmán területre Hunyadi János és a király vezérlete alatt. A Szófiáig előre hatoló sereget az ord időjárás visszafordulásra kényszerítette, de végül győztesen érkezett haza 1444. január végén Nándorfehérvárra. A három téli hónapon át tartó hosszú hadjárat nem annyira katonai, mint inkább erkölcsi siker volt. A magyarok nem semmisítették meg az ellenséget, és nem foglaltak vissza egy talpalatnyi földet sem, de három nagyobb és több kisebb ütközetben győzték le az oszmánokat, és veretlenül tértek haza. A hosszú hadjárat diadalainak hatására a pápa vezetésével nemzetközi koalíció alakult, amely immár a Balkán-félsziget egészének meghódítását tűzte ki célul. Ú László is mozgosította a haderejét, és csatlakozott a vállalkozáshoz, amelyben a magyar seregnek kellett volna a tengerbe szorítani az európai oszmán hadakat. Második Murád szultán annyira megrettent a keresztény koalíciótól, hogy óriási áldozatok árán is békét akart kötni. Apostolát a Magyarországon élő Brankovics Györgyöt kérte fel közvetítőnek, és felajánlotta neki Szerbia visszaadását. Brankovics elfogadta a rábízott szerepet, és értesítette a magyar királyt a szultán szándékaival kapcsolatban. Noha a háborús készülődések egész nyáron folytatottak, Ú László hajlandó volt megbízó levelet adni Brankovicsnak, hogy tárgyalásokat folytathasson a szultánnak. Ennek eredményeképpen 1444. június 12-én béketervezet született Drinápolyban, amelyet Murád ünnepélyesen ratifikált, majd elküldte követeit Magyarországra, hogy a magyar felet is megeskessék. A török követség augusztus eleje körül érkezett Szegedre a hihetetlenül kedvező békeajánlattal, amit a királyi tanács zárt ülésen hevesi vita után elfogadott. Ennek értelmében a szultán vállalta, hogy egy héten belül kiüríti Szerbiát, 100 000 arany hadisarcot fizet a magyar királynak, és háború esetén 30 000 fegyverest bocsát a rendelkezésére. A békekötés 10 évre szólt volna. Ezt követően Ú László nagyváradra küldte a követeket, ő maga pedig augusztus 4-én Szegeden nyilvánosan megesküdött a magyar országnagyokkal együtt, hogy a háborút a tervek szerint folytatja, a béke pedig, amelyet a törökökkel kötni készült, nem lesz érvényes. Ezután augusztus 15-én a nyilvánosság mellőzésével Nagyváradon megkötötte a békeszerződést. A szultán ezután teljesítette a vállalt feltételeket, a szerb fejedelem augusztus 22-én birtokba vehette Szendrőt és Szerbia többi várát.
Történész úr, hogyan ért véget első Ú László uralkodása?
Első Ú László László uralkodásának végében szerepet játszott az előbb említett szegedi nagyváradi béke, hiszen a béke megkötése után első Ulászló és Hunyadi feloldozást kapott Cezarini bíborostól a pogánynak tett eskü alól, majd 1444. szeptember 22-én seregükkel átlépték a török határt, és a Duna mentén benyomultak az Oszmán Birodalomba. Valószínű, hogy az előre megfontolt békeszegés tervét a pápai legátus Cezarini bíboros eszelte ki, végső kétségbeesésében, hogy megpróbálja megmenteni a keresztes háború ügyét. A pillanat kedvezőnek tűnt, a szultán ugyanis éppen Kis-Ázsiában harcolt a helyi emirek ellen, Ulászló pedig ígéretet kapott arra, hogy a velenceiek és a genovaiak megakadályozzák a török fősereg átkerését Európába. Így a békekötés után alig egy hónappal Hunyadi erői Orsovánál ismét török területekre léptek. Túl azon, hogy a nemzetközi keresztes sereg mérete messze elmaradt a várakozásoktól, Ulászló ugyanis annak ellenére, hogy a lengyel koronát is birtokolta, másik országából mindössze 4000 katonát tudott toborozni, Brankovics György szerb despóta sem csatlakozott a vállalkozáshoz. Ennek ellenére a hadjárat biztató jelekkel indult, hiszen a Duna mentén vonuló csapatok II. Vlád havasalföldi vajdától és a bolgároktól is komoly támogatást kapott, igaz, Hunyadi seregeinek létszáma így is alig érte el a 20 000 főt. A keresztesek Vidinni, Kápoly és Sumen elfoglalása után november 9-én érte el a Fekete-tenger partján fekvő Várnát, ahol egyszeriben tudatosult bennük, hogy az ő során egyedül ők teljesítették a rájuk eső feladatokat. Ugyanis a tervekkel ellentétben Várna mellett egyetlen keresztény hajó sem várta az érkezőket, ráadásul nyugat felől a szultán személyes vezetésével körülbelül 50 000 fős haderő jelent meg a láthatáron. Az történt ugyanis, hogy Genova elárulta a szövetségeseket, és borsos áron, katonánként egy aranyért átszállította Murád seregeit a tengerszoroson. A velenceiek önmagukban képtelenek voltak fenntartani a blokkádot, így aztán a Várnához érkező kereszteseket ugyancsak kellemetlen meglepetések érték. A november 9-i haditanács így érthető módon igen feszült hangnembe telt el. Sokan a visszavonulást fontolgatták, míg Cezarini bíboros a Szekérvárban akarta kivárni a szövetséges flotta megérkezését. A sereg vezérei végül Hunyadira hallgattak, aki a győzelem egyetlen esélyét a gyors támadásban látta, már csak azért is, mert tisztában volt vele, hogy a velencei gályákra nem érdemes várni, így aztán november 10-én hajnalban a mocsaras Devnai tótól északkelet irányba a keresztesek felsorakoztak az összecsapáshoz. A bal szárnyat Szilágyi Mihály, a delékhadat Ulászló király, a jobb szárnyat pedig Cezarini bíboros és három magyar püspök, valamint Tallóczi Ferenc horvát bán irányította. Hunyadi a nehéz lovasság élére állt, és amolyan stratégiai tartalékként azon a szárnyon avatkozott be, ahol éppen szükség volt rá. Már a törökverő hadvezér a haditanácsban a támadás mellett kardoskodott, a csata elején az oszmánok, akik a környező dombok miatt komoly stratégiai előnyhöz jutottak, magukhoz ragadták a kezdeményezést, és rohamot indítottak a jobb szárnyon. A harcba lendülő egységek könnyű fegyverzetű azabokból és akincsükből álltak, akiknek célja nem az áttörés, hanem a Cezarini vezette hadtestek elcsalogatása és megsemmisítése volt. A cselbe is vált, ugyanis a főpapok és Tallóczi bán gyanútlanul a könnyen megfutamodó törökök nyomába eredtek, és az ellenség egyenesen a szpáhik ellentámadásába vezette a keresztényeket. A jobb szárny rövid időn belül összeomlott, menekülés közben számos főpap, köztük Cezarini is életét vesztette. A katasztrófát végül Hunyadi beavatkozása előzte meg, aki rohamával tönkreverte az ellentámadásba lendülő szpáhikat. Alig, hogy a törökverő hős győzelmet aratott a jobb szárnyon, hirtelen a másik oldalon is feladattakat, ugyanis Szilágyi Mihály szintén válságos helyzetbe került a rumeliai szpáhikkal szembe. Hunyadi gyors beavatkozása ezen a szárnyon is győzelmet hozott, és úgy tűnt, hogy a kereszteseleg győzelemmel fejezi be a napot, ám ekkor olyas valami történt, ami megpecsételte a csata sorsát. A szárnyakon dúló küzdelmet látva, az addig tétlenségre szorított fiatal és becsvágyó Ulászló király váratlanul rohamot vezényelt a derékhadnak, és néhány száz katonájával öngyilkos támadást intézett a janicsárok ellen. Az eszetlen és könnyelmű hadmozdulat során Ulászló hamarosan életét vesztette, a király lándzsárot üzött fejének látványától pedig az addig bátran küzdő keresztény harcosok lelkesedése egy pillanat alatt elillant. A sorok megbomlottak, ezért Hunyadi azonnal elrendelte a visszavonulást. A várnai ütközet így mintegy 11 000 katona és számos előkelő véráldozata ellenére vereséggel végződött, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Hunyadi zseniális taktikája nyomán az oszmánok még súlyosabb veszteségeket szenvedtek. Nem véletlen, hogy a keresztesek a kudarc után szervezetten vonultak ki az Oszmán Birodalom területéről. A vereséget viszont súlyosbította a fiatal király halála, aki elesett a csatamezőn. Holttestét és páncélját nem találták meg a csata után, de szerencsétlen halálával véget is ért rövid magyarországi uralma.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy milyen következményei lettek a király halálának.
Király halálával az országon olyan fokú zűrzavar lett urrá, amelyhez fogható Csák Máté kora óta nem volt. Már a polgárháború éveiben is megszokott állapot volt az anarchia. A háború kezdete óta szerte az Magyarországon gombamódra szaporodtak az engedély nélkül létesített várak és erődítmények, mindez az ököljog uralmát erősítette, amellyel szembe semmilyen más jog nem nyújtott védelmet. A bíróságok munkája 1439 óta szünetelt, a jogi viszonyokat amúgy is áttekinthetetlenné tette, hogy számos birtok jutott az ellenpártok tagjainak kezére, akik a saját uralkodójuktól adománylevelet szereztek rá. A várnai vereség után ez a helyzet még rosszabbra fordult. A két párt küzdelme újból fellángult, de vezére egyiknek sem volt. A De-5. László gyámjaként beavatkozott a harcokba 3. Frigyes német király, és 1445 nyarán sorra elfoglalta a nyugati határszél várait. Szlavóniában pedig a cileiek mértek döntő csapást a tallóciakra, és megszállták az ágrebi püspökség és a vránei perjesség várai mellett Zágrábot is. Giskra a felvidéken terjesztette ki hódításait a szepességre. Az országnak mindezen felül szembe kellett néznie a szultán bosszú hadjáratának a lehetőségével. A válságos helyzetből nem volt más kiút, mint a pártok megegyezése.
Történész úr, a királyaink voltak megmaradt perceiben, beszéljünk arról, hogy miként próbálták kivezetni az előkelők az országot az anarchiából első Ulászló halála után.
Első Ulászló halála után a szemben álló felek tárgyalásokba kezdtek, és 1445 áprilisában országgyűlésen leültek tárgyalni egymással. Ez volt az első ilyen alkalom. Ennek eredményeképpen ideiglenes országtanácsot alakítottak. Az anarchián azzal próbáltak úrrá lenni, hogy elrendelték az engedély nélkül emelt várak lebontását, és egyelőre érvénytelenítették az Albert halála óta tett királyi adományokat. A béke helyreállítására rendkívüli hatáskörrel felruházott 7 főkapitányt választottak. Ezek közül 6-an Ulászló volt híveiből kerültek ki, többek között Hunyadi, a 7. pedig Giskra lett. A kompromisszum egyik jele az volt, hogy az országgyűlésen a városok is képviseltették magukat. Viszont a legfontosabb eredmény az volt, hogy a szemben álló felök megállapodtak, 5. Lászlót ismerik el királynak, a Frigyes hajlandó lesz szabadon bocsájtani a Szent Koronával együtt, ellenkező esetben új királyt választanak. A helyzet stabilizálása 1446-ban a központi hatalom formális helyreállításával folytatódott. Miután Frigyes nem volt hajlandó Lászlót elengedni, a rendek addig nem alkalmazott módon oldották meg a hatalom kérdését. László kiskorúsága idejére kormányzót választottak. A kormányzó az adott esetben nem lehetett más, mint Hunyadi, aki nem csak pártjának és általában a nemességnek általános bizalmát élvezte, hanem a Brankovicssal kötött alkuja óta hatalomban is az ország első emberének számított. A kormányzó választást nagyszámú köznemes részvételével a Pest melletti Rákosi országgyűlésen tartották meg 1446. június 6-án. Az ország új feje korlátozott királyi hatalmat kapott. Nem volt joga 32 jobbágytereknél nagyobb birtokot adományozni, nem illette meg a királyok legfelsőbb bíráskodási joga, és a királyi jövedelmek kezelésében is megkötötték a kezét. Az országtanács megmaradt, sőt hatásköre a korábbihoz képest lényegesen megnőtt. A tanács a két párt vezéreiből, valamint főpapokból és bárokból állt. Az Ulászló párt számottevő túlsúlyával. A királyi jogkört tehát a kormányzó és az országtanács együttesen helyettesítette, ami abban is kifejeződött, hogy az országgyűlések törvényeit nem Hunyadi, hanem az ország főpapjai, bárói és nemesei és előkelői, azaz a rendek nevében tették közzé.
Emlékezzünk vissza, hogy ki volt 5. László, akit az országgyűlés elismert királynak.
5. 5. László magyar király, aki 1440. február 22-én született Komáromban, Habsburg Albert magyar, német, cseh király, valamint osztrák herceg, és luxemburgi Erzsébet Zsigmond és Tilei Borbála lányának gyerekeként született. László a házaspár 4. gyereke volt, testvérei Anna hercegnő, Erzsébet hercegnő, és volt egy György nevű bátyja is, aki 1435-ben született, de alig néhány órát élt. Mivel 4 hónappal apja halála után született, ezért Lászlót utószülött, vagyis posztumusz Lászlónak is hívják. Ő volt a 2. Habsburg a magyar trónon, és az egyetlen olyan Habsburg házi király, aki Magyarországon született. A Habsburg dinasztia Alberti ágának ő volt az utolsó férfi tagja. Amikor László megszületett, a magyar rendek már behívták magyar királynak első László lengyel királyt, és küldöttséget menesztettek hozzá. Azonban 5. László anyja a magyar királyi koronát Kotáner Ilona nevű udvarhölgyével ellopatta a visegrádi várból, és Komáromba vitette. Az anya királyné rábeszélésére Széchy Dénes esztergomi érsek néhány főúr jelenlétében 1440. május 15-én Székesfehérvár ott a Szent Koronával magyar királlyá koronázta a csecsemő Lászlót. A rendek azonban nem fogadták el a királyné lépését, és érvénytelenítették 5. László koronázását, noha minden feltételnek megfelelt. Majd 1440. július 17-én Széchy Dénes primás megkoronázta első új Lászlót is királynak, igaz ez alkalommal egy alkalmi koronával. Az anya királyné, aki a megkoronázott gyerek királlyal és a koronával már korábban Pozsonyban menekült, és mivel a főurak többsége elpártolt tőle, fiát előbb 6. Albert Steyer herceg, majd annak bátyja 3. Frigyes gondjaira bízta, akinek felügyelete alatt maradt 1452-ig. Közben Magyarországon kirobbant az a polgárháború a két király hívei között, amelyeknek eseményeit a múlt heti műsorban ismertettük, és amelynek egyik főszereplője Hunyadi János lett. 5. László hívei alul maradtak ebben a küzdelemben, de első új László halála a Várnai csatába mégis biztosította a gyerek király számára a lehetőséget, hogy elfoglalhassa a trónt. Az 1446. évi országgyűlésen tehát a szemben álló magyar pártok elismerték királyságát, és távolléte, valamint kiskorúsága idejére megválasztották kormányzónak Hunyadi Jánost.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen első új László király, az első Jagelló királyunk uralkodás a 2. feléről beszéltünk. Elég érdekes megfogalmazás, hiszen ő mindössze 4 évet uralkodott, és gyakorlatilag az 1443 nyarától 1444 őszéig tartó periódus próbáltuk végigkövetni. Hallhattuk azt, hogy új László uralkodása egy polgárháborúval indult közte és 5. László párthívei között, és a polgárháború lezajlása során a nemzetközi események is jelentős mértékben felpörögtek. A pápa egy keresztes hadjáratot hirdetett az oszmán törökök ellen, és ebben a keresztes hadjáratban számított a magyar királyságba is. Így Magyarországra érkezett Cezárini bíboros, aki ideiglenesen békét teremtett a két László király pártja között, és ezzel lehetőséget biztosított arra, hogy új László király és az általa ellenőrzött területek az oszmán török veszélyre koncentráljanak. Ilyen körülmények között került sor az úgynevezett hosszú hadjáratra, amely jelentős keresztény sikereket, jelentős magyar sikereket eredményezett. Valamint beszéltünk arról is, hogy milyen körülmények között kötötték meg a szegedi nagyváradi békét, amelyet a magyar királyság végül 1444 őszén meg is szegett. És tulajdonképpen láthattuk azt, hogy ennek a békeszegésnek a következménye lesz a Várnai csata, amelyben László király életét veszti, ezáltal megint anarchikus állapotokat teremtve Magyarországon. Beszéltünk arról is, hogy hogyan próbáltak a magyar főúri csoportok a várnai katasztrófa után kiegyezni. Első lépésben leültek tárgyalni egymással, országgyűlést hívtak össze. Ezeken az országgyűléseken végül megegyeztek abban, hogy elismerik királynak 5. Lászlót, de közben kiskorúságának idejére megválasztják kormányzónak az ország leghatalmasabb, leghíresebb főúrát, és pedig Hunyadi Jánost. A műsorunk végezte felé pedig arra emlékeztünk vissza, hogy ki is volt ötödik László, akit 1446-ban a nemesek elismertek királynak, és megpróbáltuk származását, rövid életútját végigkövetni. A következő műsorunk során megpróbáljuk végigkövetni ötödik László úgymond rövid uralkodását, hiszen uralkodásának első felében ő tulajdonképpen nem is tartózkodik az országba, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy mi történik azután, hogy visszakerül az országba, és melyek voltak a legfontosabb politikai események, amelyek ekkor zajlanak le.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.